Teljes szívvel hiszem, hogy minden Isten tiszteletre van terve az Úrnak. Egyetértetek vele? Nincs olyan Isten tisztelet, amire az Úrnak nem lenne egy kimondott terve. És ezért, amikor ide jövök Isten tiszteletre, és ti is ide jöttök, azzal a hittel kell jönnötök, hogy az Úr szól. Van terve Istennek. Mert amikor ő beszél, ő nem fölöslegesen beszél. Nem össze-vissza semmit mondóan, mint mi emberek szoktunk, ugye sokszor? Eltervez egy Isten tiszteletet, ki akarja árasztani az ő igéjét a szolgálón keresztül, hogyha a szolgáló engedelmes, és rajta keresztül meg akar osztani valamit. És átadás és átvevés történik egy Isten tiszteleten. Ezért most rögtön el szeretném nektek mondani, hogy tudom, hogy sok nehézség van az életetekben. Sok teher, sok mindenen átmentetek velem együtt. Telnek az évek, telnek az évtizedek, és már nem tudsz jönni olyan szent várakozással, amilyennel mondjuk 10 éve voltál, vagy 5 évvel ezelőtt. De szeretném nektek elmondani, most ahogy beszélek, ezt teljesen spontán mondom, úgy hiszem, hogy Isten újból szeretne egy új korszakot hozni a gyülekezetünkbe, hogy teljes hittel gyere, hogy bármi megtörténhet. Amen? Bármi. Amikor azt mondom, hogy bármi, akkor bármi. Isten oszthat ajándékokat. Így van, jól hallottátok. Isten kioszthat ajándékokat az éhesnek, a szomjasnak. A szellem ajándékaira gondolok. Isten szólhat hozzád. Minden összejövetelen szólhat hozzád az Úr. Itt van Isten jelenete. Szólhat igét, amin keresztül bátorít, szólhat igét, amin keresztül korrigál, szólhat igét, amelyen keresztül bátorítani szeretne, a hitedet akarja erősíteni. Amen? A legfontosabb az Isten tiszteleten, talán a fundamentuma az Isten tiszteletnek a hallás. Azon kívül, hogy szolgál valaki Isten szelleme által, de a legfontosabb a hallgatóság szemszögéből a hallás. Hogy hogyan hall. Hogy hogyan hall az ember. Várakozással, hittel, vagy szkepticizmussal. És ahogy Jézus ott van az adakozáson, ahogy láttuk, ugyanúgy ott van az Isten tiszteleten. És szórja az igét, szórja a magot. Én nagyon sokszor, sőt minden alkalommal még egyszer meg szoktam hallgatni az Isten tiszteletet. És higgyétek el, nem azt nézem, hogy a férjem hangjára vagyok kíváncsi, mert el tudom már nagyon-nagyon régóta különíteni az ő személyét az igétől. És ez nagyon-nagyon fontos. Mert azt mondja Pál a 2. Korintusban, hogy most már nem ismerünk mást test szerint, hanem szellem szerint. Én nem a hangjára vagyok kíváncsi, hanem az élő igére, amin keresztül szólhat hozzám az Úr. És megfigyeltem, hogyha nem figyelek egy Isten tiszteleten, vagy nem vagyok olyan várakozással teljes, valóban el lehet mulasztani, amit az Isten szól hozzám. Elhiszitek? És miért? Alátámasztom nektek igével. Az Isten királyságában, a magvető példázatában azt olvashatjátok, hogy aki nem érti a mennyek királyságáról az igét, eljön az ördög és kikapja a szívéből az igét. Így van? Ezért azt gondolom, hogy meg kell teremtenünk az Isten tiszteleten azt a fajta jó atmoszférát, ahol hittel telve jöttök velem együtt, hogy valami fog történni. Valami jó fog származni az Isten tiszteleten. Az Isten tiszteletnek nem az a célja, hogy bibliai kis előadást tartsunk. És azt gondolom, hogy a mi Isten tiszteleteink, főleg az enyém is, mert nem vagyok tanító, nem teológiai iskola, hanem sokkal inkább az inspiratív üzenetekre készülünk, hogy az Úr tudjon otthon szólni, és itt spontán meg tudjon nyilvánulni. Így van? Spontán meg tudjon nyilvánulni. Én is nagyon sokszor, mikor ide kiállok, szinte azt érzem, hogy teljesen üres vagyok, és nem azért, mert nincs bennem ige, hanem olyan sok ige van bennem, hogy mire ide jövök, azt érzem, hogy meg kell hallnom, hogy csak az jöjjön ki belőlem, amit Isten szeretne mondani. Mert személyesen akar szólni. Személyesen. Személyesen az Úr szava. Mai nap fogok egy picit szolgálni szerintem az Ószövetségből. És megtapasztaltam azt, hogy nagyon sokszor, amikor az Ószövetségből idéznek prédikációkat vagy igéket, a hívőknek a nagy része valahogy szkepticizmussal hallgatja az Ószövetségi történetet. Különösen, hogy a csodákról, jelekről van szó a prédikációban. És rájöttem, kérdeztem az Urat, hogy miért? Sokkal jobban közelebb áll hozzánk mondjuk az abcselnek a története. Sőt, sokkal jobban közelebb áll hozzánk a jeruzsálemi gyülekezet, ahogy a hívők összegyűlnek, együtt vannak, nagyon szeretjük hallgatni, összegyűlnek, összeborulnak, van úrvacsora, van ige, prédikáció. És ahogy az Úr mutatta nekem, én úgy hiszem, hogy azért van ez, mert az időben élünk, és az időben mozgunk. Nem az örökké valóságban mozgunk. És mivel sokkal közelebb áll hozzánk Jézusnak a szolgálata, mint egy ószövetségi történet, akár Elizeus, Illés, Mózesnek a története, vagy Józsué története, Mózes, aki ketté választotta a tengert, ezért sokkal inkább a szívünkben nem engedjük már, hogy azon keresztül is tudjon hozzánk szólni az Úr. Értitek, ugye mire gondolok? Időben vagyunk, és nem örökké valóságban. De az ige élő és ható, és örökké való, és minden egyes ige fontos. Amen. Amit az Isten akar mondani. És szerintem újból föl kell készülnünk arra, hiszen majd fogunk beszélni a Szent Szellemnek az ajándékairól. Az összes ajándékból terve van véve, hogy a gyülekezetben legyen egy hittel teli atmoszféra, hogy valami jót vársz. Amen. Valami jót fogsz várni. És azt hiszem, múlt héten felolvasta Lali a Lukács evangéliumába a halfogásos sztorit. Emlékeztek? Péter, Simon Péter, evez mélyre. És felolvasnám ezt az igét itt a Lukács 5 elejéről. És lőn, hogy mikor a sokaság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, a Genezáret tavánál áll vala. Miért ment oda a tömeg? Miért tódult oda az Isten tiszteletre, úgymond? Azért, hogy hallgassák az Istennek az igéjét. Ez volt a céljuk. Nem olvasol itt arról, hogy azért mentek az Isten tiszteletre, hogy meggyógyuljanak, hogy valami áldást vegyenek, hanem hallani volt szükséges először. Hallaniuk kellett. És utána Jézus ugye bemegy a tóba, kölcsönkér egy hajót, és onnan kezdi tanítani a sokaságot. És a Lukács 4-ben miután Jézust fölkente az Atya Szent Szellemmel, és kihirdeti a programbeszédét. Onnantól kezdve, hogy a kenet rászállt Jézusra, onnantól kezdve azt láthatod, mikor bement a zsinagógába, akkor azt mondja az ige, hogy álmélkodtak az ő ige hirdetésén, álmélkodtak a beszédén. Még ezt szeretném hangsúlyozni, nem a csodákon, a jeleken, hanem azon örvendeztek, azon ámuldoztak, hogy úgy beszél, mint akinek hatalma van. Mint akinek a beszédében működik valami csodálatos. És a démonok kiszóltak az embereken keresztül, mert a prédikációjában kenet volt, ne féljetek ettől a szótól, fel voltak kenve, hogy az élő ige működjön. És szeretném elmondani, ha szeretnél valamit kapni, ha szeretnél valamit kapni Istentől, akkor gyere ide, hogy el akarsz venni valamit. Minél kevésbé inkább hallasz, annál kevesebbet fogsz kapni. Minél inkább nyitott vagy, annál inkább fogsz kapni az Úrtól. Nem tőlem, hanem az Úrtól. És utána azt mondja Jézus, mikor már tanította őket, amikor már jól hallottak, hogy most, Simon, vesd ki a hálóidat fogásra. Azért, mert ha jól hallasz, akkor van kapás. Mert ha jól hallasz, és beveszed, amiről szó van, akár itt, akár más Isten tiszteleten, ahol a felkent igét prédikálják, akkor fogsz kapni. Fogsz kapni. És hogyha tovább olvasod a történetet, utána a bélpoklós sztori jön, a leprás, Isten gyógyít, szeretném elmondani, hogy itt rögtön, hogy újból beleássuk magunkat az isteni gyógyítókenetbe, a gyógyulásnak az üzenetébe, mert az Atyának az egyik megváltói neve, hogy Jahve Rafa. És ő nem változtatta meg a nevét. Nem változott meg a neve azért, mert most per pillanat nem látunk nagy gyógyulásokat és csodákat. Ő akkor is Jahve Rafa. És így kell hozzá menned minden Isten tiszteleten, hogy ma meggyógyulhatok. Ma megszabadulhatok. Mert az Úr erre vár. Igen, meggyógyulhatunk. Meggyógyulhatunk Isten igéje által. A Szent Szellem kenete által. És olvasod tovább a leprásnak a sztoriát, ott a Lukács 5, 12-be. És miután meggyógyította őt, az Úr, figyeld ezt a 15-ös verset. A hír azonban annál inkább terjedtő felőle, és nagy sokaság gyűlt egybe, figyelj, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak a betegségeikből. Azért gyűltek össze, hogy őt hallgassák, és ez által meggyógyuljanak az ő betegségeikből. Ez a helyes istentiszteleti modell, hogy tanítványok jönnek el az istentiszteletre, akiknek a füle meg van nyitva, ahogy mondja Ézsaiás 50-ben az ige, hogy egy profécia, az Úristen felserkent minden reggel, felserkenti a fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Nagyon sokan szeretik a tanítványságnak az üzenetét. Igen, beszéljünk sokat a tanítványságról. Legyenek tanítványok, ez minden célja. Akkor én azt mondom, akkor hallgass engedelmesen, hittel a prédikációra. Ha jó tanítvány akarsz lenni, és szereted a tanítványságról szóló üzenetet, a legfontosabb jellemzője egy tanítványnak, hogy jól hall. Föl van serkentve a füle, hogy hallgasson, miként a tanítványok. És azt mondja, nem voltam engedetlen, Ézsaiás 50. De hogyha esetleg tudjátok, kivetíthetnétek az igéket. Ézsaiás 50-ben van, azt hiszem, most ebből nem készültem, de talán 50. És azt mondja ott a Szent Szellem, hogy nem voltam engedetlen. Ide jöhetünk. Valószínűleg az Úr készíti itt a szíveteket, az én szívemet a prédikációban. Azért beszélünk a hallásról. Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat. Beszéddel, felserkent minden reggel, felserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. És az Úristen megnyitotta a fülemet, és nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. Tehát ebben az esetben két személyről van szó. Van a bölcs tanítvány, akin keresztül, a száján keresztül bölcsesség árad a megfáradott személynek az életébe. Először is el kell hozzá ismerni, hogy valamelyikünk biztos megfáradt, hogy ki a megfáradt. És a tanítványon keresztül, amiket mutat neki az Úr, amiket hall, mikor felselken minden reggel, megjegyzem, a tanítvány szorgalmas, a tanítvány hallja, mit mond az Úr, mit üzen neki az Úr, reggel már föl kell, és ezzel a beszéddel, amit az Úr szól neki, a megfáradtat erősíti. A beszéddel. Bölcsesség van a száján a tanítványnak, és belenyúl Isten rajta keresztül a megfáradott, erőtlen embernek a szívébe. Így működik az átadás és az átvétel, a tanítványság. És tudjátok nagyon jó, hogy a héber szóban az engedelmesség és a hallás egy szó. Olyan nincs, hogy valaki hallgat héber szemszögből, és közben nem engedelmes. Először hallasz a füleddel, utána hallasz a bensődben. A cél az, hogy a bensődben engedelmes legyél, és a bensődben halljál Istentől. Úgy, ahogy az a vérfolyásos asszony, akkor azt mondja az ige, hogy csak hallott először Jézusról. Hallott, hallott, hallott. És a szívében hit jött. És ezzel a hittel, ezzel a várakozó hittel, a hallásával, a tiszta hallásával ment el Jézus elé, és ebből a hallásból érintette meg a názáreti Jézus Krisztus olyannyira, hogy Jézusból erő származott ki. Miből származott ennek a nőnek? A hite, a hallásból. Hallásból. Mire odaért az Isten tiszteletre, tudta, hogy meg fogok gyógyulni azáltal, amit hallott. Uram, tedd a gyülekezetünket egy halló gyülekezetté. Imádkozok most, Atyám, az Úr Jézus nevében, már most, Uram, az alkalom elején, hogy változtasd meg az Isten tiszteleteinket, változtasd meg a szíveket, a lelket, Uram, hogy el tudjunk venni tőled valamit, Uram, amit te üzensz a Jézus nevében. Akár gyógyítani akarsz, Uram, akár szabadítani, várunk téged, Uram. Egy szent várakozással várunk téged, Uram. Mert tudjuk, hogy meg fogsz jelenni, Uram, és nem hiába való a mi várakozásunk. És meg nem csalatkozunk, Uram. Halleluja, dicsőség az Úrnak. A fő ige, amit Lali felolvasott múlt héten, az a Máté 11, amiben arról szól, hogy az erőszakosoké az Istennek a királysága. Oda jöhettek. A Máté 11-ből olvasnám föl az igét. Én a Csia fordítást és a talán a Vidát írtam föl. Bemerítő János napjaitól Csia, Máté 11-12. Bemerítő János napjaitól mostanáig erőszakoskodnak a mennyek királyságán, és az erőszakosok ragadják ezt, azt magukhoz. Tehát a királyságon erőszakoskodnak. És Csia a... És a Vida? És a Vida azt mondja, bemerítő János napjaitól fogva mostanáig az egek istenének királyi uralma erőszakot szenved, és az erőszakosok ragadják el azt. Amen? Mielőtt, mikor ezt az igét olvastam, valahogy beleképzeltem magamat ebbe a mostani korszakba, ahol nagyon sokan azt gondolják, hogy miféle erőszakoskodásról van itt szó. Azt se tudjuk, hogy miről beszél Jézus. Én azt tapasztaltam a mai kereszténységnek a legnagyobb része, hogy itt nem kell semmiért harcolni, semmiért nem kell megküzdeni, hiszen elfogadom a názareti Jézus Krisztust, befogadom a szívembe, megvallom a bűneit esetleg elejét, és minden adott. Nincs itt harc, nincs itt küzdelem. És azt szeretném mondani, hogy ebben a történetben én úgy látom, hogy itt nem a mennybe jutásról van szó. Itt nem arról van szó, hogy ki jut a mennybe, ki nem jut a mennybe. Sokkal inkább a királyságról szól, hogy a királyság maga erőszakot szenved. Igen, azt mondja több fordításban az ige, hogy a királyság elkezd előretörni, elkezd nyomulni, de az erőszakosok tudják megragadni. És az ördög is meg akarja ragadni a királyságot. A fordítások alapján én ezt tudom mondani, hogy a királyság is szenved. És nem mindig úgy történik, hogy mindig csak a jó győz. Nem csak Superman győz. Nem csak a Batman győz, hanem az ördög is győz. Mint ahogy a te saját magad életedbe is látod, hogy te is nagyon sokszor szenvedsz. És a királyság is szenved. Úgy, ahogy szenvedett Keresztelő János, hiszen utána Keresztelő Jánosról beszél, akiről tudjuk, hogy elvesztette a csatát, a földi csatát, sőt elvesztette a fejét Heródiás miatt. Ugyanaz a dolog történt meg vele, mint az ószövetségi történetben Illésnél, aki Jézabel öletett meg. Ezért így van, a királyság szenved. És a szabadság az, hogy nyomulhatunk mi is Isten királyságáért, és ezért azt tudom mondani, hogy azt fogsz tudni megragadni a királyságból, amit Isten szeretne, és amire te odaállsz. Amit te el akarsz venni. Amennyire a szívedben, szellemedben erőszakos vagy. Ha nem tetszik ez a szó, akkor mondd azt, hogy kitartó, vagy radikális, vagy előrenyomuló. De nekem tetszik. Valóban az eredeti szóban egy kényszer van. És azt mondja az ige ott, hogy azok ragadják meg, akik akarnak valamit. Erőszakosan. És maga a szó a ragadozó szóból ered. Tehát nem egy olyanról van szó, egy passzív hitről, értsétek meg, hogyha valamit szeretnétek az életetekbe. Meg kell ragadnod, amit a királyság felkínál. Jézus Krisztus ugye mindent megszerzett a Golgotai kereszten. Minden elérhető a kereszt által, de nekünk meg abban az elérhető dolgokban kell járni, amit az Úr megadott. Ő megszerezte azt, ami elérhető. És neked, és nekem abban az elérhetőben kell járnod. Ez nem könnyű, ez nem kis pálya. És Jézus arról tanít így. Igen, Keresztelő János el fogja veszíteni a csatát, lehetséges. De Isten fog küldeni minél több szolgálót, akik a királyságért élnek, működnek. És lehet, hogy szenvedni fognak az igazságért. Harcolni fognak. Lehet, hogy győznek. Lesznek veszteségek is. Mert a királyságot ne úgy képzeld el, hogy egy Hawaii. Isten országa. Megyünk Isten országába, és minden azonnal működik. Nem. Háború van. Jó reggelt! Magamnak is mondom, háború van ebben a királyságban. Csatákat szenvedünk, és győztesek is leszünk. Amen? Halleluja! Dicsőség az Úrnak. Nézzük akkor az első igét, jó? A Jakab 5-öt. Ezt az igét kaptam egy-két hete, és nagyon éreztem, hogy engem fölborított, megmondom őszintén, fölborított a Jakab 5. Már az elején felborított, és észrevettem, hogy a szellemem kicsit a Jakab 5.13-tól szeretném olvasni. Nem akarja valahogy olvasni ezt a 13, 14, 15-ös verset, csak a szellemem a 16-osra akar rámenni. Miért? Mert szkeptikus vagyok. Mert hitetlenséggel küzdök. De mégis föl fogom olvasni ezt az igét, mert az Isten tiszteletünk egyik középpontjában szeretnénk állítani ezt az igét, hogy működjön. És amennyire az ördög gyűlöli ezt az igét, és a hívők a szívükben, szkeptikusok, hitetlenek, akkor is az Isten igéjét fogjuk hirdetni, azt mondja Jakab, szenvede valaki köztetek, imádkozzék. Mi jó a szenvedésre? Az imádság. Mi jó, ha szenved? Imádkozzál. Miért? Azért, mert meg fog szabadulni, azt mondja ezzel Jakab. Teljesen természetesen beszél. Ha valaki szenved, hát mi az imádkozzék? Minden rendben lesz, nem? Öröme van-e valakinek? Dicséretet énekeljen, amen. A mostani egyház sokkal jobban szeret sírni a sírókkal, mint az örvendezőkkel örülni, nem? Ilyen érdekes, sokkal inkább oda megyünk a szegényhez, a nyomorulthoz, és egyetértünk vele, és vigasztaljuk, és örömködünk, mint hogy egy embernek, akinek az életében valami öröm történt, oda tud menni, és teljes szívvel úgy örülj az örömének. Szenvedjetek, ugye, sírjatok a sírókkal, örüljetek az örvendezőkkel. Mindig kérdezd meg magadat, hogy hogy lehet az, ha valaki örül, valami jó történik az életébe, akkor nem tudsz örvendezni. Testvérek, sokkal inkább több bizonyság hallhatszódna itt a pulpitusról, hogyha a fogadtatásban egy hatalmas öröm lenne, amikor valaki elmeri mondani a bizonyságait, hogy meggyógyult, megszabadult, vagy anyagi áldás történt az életükben. Amen? És akkor itt van ez az ominózus ige. Betege valaki közöttetek. Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt az Úrnak nevében, és a hitből való imádság betegen tartja a beteget. Lehet, hogy meggyógyul. A hitből való imádság megtartja a beteget. Mit érzel a szellemedben? És az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsátatik neki. Isten igéje ezt mondja. Ezzel a hittel jössz ide, hétről hétre, hogy bármelyik pillanatban meggyógyíthat téged az Úr. Ha az ember nem hallgat olyan ige hirdetéseket, vagy valamilyen problémája van az életében, akár betegség, akár meg kell szabadulnia egy függőségből, ha ő nem szánja oda a szívét, hogy hallgasson, halljon arról a témáról, akkor azt mondom nektek, nem is igazán akar megszabadulni. És nem is igazán akar meggyógyulni. Mert ha valaki meg akar gyógyulni egy betegségéből, azon lesz, minél többet halljon azokra az igékről, meg akar szabadulni egy függőségéből, törődni fog vele, hallgatni fogja azt az igét. Addig, amíg a szívében nem lesz valódi hit, mert Isten ezt látja. Egyszer régen hallottam egy bizonyságot egy Isten emberéről, hogy a feleségére kimondták azt, hogy egy gyógyíthatatlan szívbetegségben szenved. A férje Isten embere volt, tudta fundamentális tanításokat a hitről, a gyógyulásról, bármiről, hiszen évtizedek óta a férje mellett ült, a férjét hallgatta, és elment az orvoshoz, és azt mondták neki, hogy nincs mit tenni, gyógyíthatatlan szívbetegséged van. És ez az asszony ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy hát, tudom az igéket, majd Isten meggyógyít, ha akar, ehelyett azt tette, hogy napról napra elkezdte elővenni a férjének a gyógyulásról szóló ige hirdetéseit. És elkezdte hallani, napról napra, hétről hétre. A kocsiban hallgatta az ige hirdetést. Mindenhol hallgatta azért, hogy a szívében mag legyen. Mert rájött arra, hogy egy büszkeség volt a gondolata, hogy ő mindent tud erről a témáról. De azt, amit tudsz elmében, az nem ugyanaz, ami a szívedben van. És nem ugyanaz, hogy van hited azzal a témával kapcsolatban. Egy éven keresztül hallgatta azt a témát, amire szüksége volt. És hagyd mondjam el, ha neked valamilyen területen szabadulásra van szükséged, és tudod, nagyon jól tudod, mert rég feladtad. Szeretném megkérdezni, hogy foglalkoztál-e azzal a témával akár egy évig. De semmi mással nem. Ráállsz arra, Uram, én meg akarok szabadulni. Mert azt mondja, hogy aki hitből imádkozik, vagy aki szenved, az imádkozik, és meg fog szabadulni. Így van? És egy éven keresztül hallgatta az ige hirdetését a férjének. Ő se nyilván nem a férje hangjára volt kíváncsi, hanem az igére. Itt az igének, nem a férjének. És valahogy úgy volt a sztori, hogy egy nap a férjével hallgatta, tévét néztek a férjével. És egyszer csak, miközben hallgatták valami volt a tévébe, egyszer csak egy angyal jelent meg a szobába. És egyszerűen az történt, hogy megfogta, oda tette a szívére a kezét, És kicserélte a szívét egy másik szívre. Meg volt döbbenve, nem voltak még természetfeletti élmények az életébe. Kicserélte azt a beteg szervet, és csak ő látta, a férje nem látta. És utána visszament az orvoshoz, és az orvos megnézte a röntgent, és elképedt. Ez nem az a szív. Ez egy teljesen épp normális szív. Meggyógyította Isten az asszonyt egy év hűséges igekeresése miatt. Dicsőség az Úrnak. Tehát Jézus Krisztus gyógyít minden ellenkező híreszteléssel szemben. És ha neked azt prédikálják, vagy olyan gyülekezetben jársz, vagy bármi olyasmi, ami egyszerűen ezt sugallja, hogy nem gyógyulhatsz meg, akkor azt mondom, hagyd ott. Mert hamis. Ha valaki nem hisz az isteni gyógyulásban, ne figyelj ezekre, ha neked erre van szükséged. Amen. Ne figyelj oda ezekre az ige hirdetésekre. Én nem azt mondom, hogy mindenki meggyógyulhat azonnal csoda által. Félre ne értsétek. Hát nem ment el az eszem. De azt látom, hogy az igében nagyon sokszor folyamatában gyógyulnak meg a betegek. Az eredeti szövegben, akár az evangéliumok végén, amikor akik hisznek, stb. Isten azt mondja az ige, hogy meggyógyulnak. Az egy folyamatos gyógyulást is jelent. Napról napra jobban lehetsz. Napról napra csoda lehet az életedben. Amen? Mert Jézus Krisztusra volt vetve az összes betegséged. Az én összes betegségem a Golgotai kereszten. Minden betegség rajta volt. Volt egyszer egy szolgáló, aki egy ilyen kis segítő szolgálatban volt, és egy kicsi helyi gyülekezetben szolgált, és urvacsorát szolgáltak föl, és azt kérdezte ott az úrtól ima közben, hogy uram, én annyira szeretném az urvacsorának a legtöbb áldásait, szeretném megérteni, mert felkiáltott a szívébe, hogy biztos több van ennél, mint amit most látok. És ahogy felkiáltott a szívébe, hirtelen megnyílt az ég, megnyílt a mennyezet, és hirtelen meglátta egy tiszta látomásban a názareti Jézus Krisztust a Golgotai kereszten, ahogy függött. És egyszerűen szavak jöttek el, és ott megütötték a szolgálót a szavak. Föl se tudta ismerni, hogy milyen szavakat lát, csak szavak jöttek, szavak, és érezte, hogy megüti a szívét, és ahogy fölfedezte, hogy milyen szavak ezek, meghallotta, hogy artrézis, tuberkulózis, rák, és a betegségek ott voltak a Krisztuson. És megütötte őt ez az igazság, ez az isteni kinyilatkoztatás. Jöttek a betegségek, és egyre jobban ismerte föl, és az Úr így indította el a szolgálatát, hogy valóságos hitelet megtapasztalás útján a gyógyulásnak. Amen! Megszabadulhatsz! Megszabadulhatsz! Ma megszabadulhatsz! A betegségedből, a szenvedésedből, a stresszből, a gyomorgörcsökből, a rákból, a magas vérnyomásból, bélproblémákból, májproblémából, pajzsmirigy problémából. Utált és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia, betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük. Utált volt és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte. Fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett a bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mondjatok egy áment! Gerjesz föl a szívedbe a vágyat, hogy megszabadulj, meggyógyulj. Amen. És akkor visszamegyünk a Jakabhoz. És szerintem ez a szolgáló ezt az igét látta. Megteljesedni. Kapott egy látást, egy kijelentést ebből. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Ha azt mondja neked valaki, hogy 2019-es kereszténység alatt nem kell bűnöket megvallani, ez egy hamis tanítás, nem igaz. Sőt, az ige azt mondja, nem csak a bűnökről van szó, hanem itt mulasztásokat jelent az eredeti szó, eleséseket. Nagyon sokszor bűnvallást kell tenni ahhoz, hogy valaki valamilyen területen megszabaduljon, meggyógyuljon, főleg évtizedes problémák. esetében. Én nem azt mondom, hogy minden esetben rohanj oda valakihez. De ha te nem tudsz megszabadulni egy bizonyos problémából, akkor menjél. Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak a buzgóságos könyörgése. És elérkeztünk ahhoz az igéhez, amiről beszélni szerettem volna, de szerintem folytkőbb lesz. Azt mondja a Csia, hogy nagy ereje van az igaz embernek a könyörgésének, amely munkában van. Teljesen természetes istentiszteleti struktúrát, nem is jó szó, ír le Jakab, hogy minek kellene történnie az istentiszteleteken. Megvallják a bűneiket, meggyógyulnak, a hitből való imádság, megtartja a beteget, dicséretet énekelnek, és meggyógyulnak nemes egyszerűséggel, és itt a pont. Az Amplified fordítást fölolvasom. Valljátok meg bűneiteket, hibáitokat, botlásaitokat, hibás lépéseiteket, vétkeiteket, mulasztásaitokat egymásnak, és imádkozzatok is egymásért, hogy meggyógyuljatok, hogy helyreálljatok, és jó ez az Amplified fordítás, mert maga a meggyógyult szó helyreállítást is jelent a eredeti görög szövegben. Tehát helyreállás is történik. Helyreállás, nem csak betegség, hanem mentálisan, vagy valamilyen problémából helyre tudsz állni. Amen. Így van. Az elmétek és a szívetek szellemi irányultságára. Tehát valljátok meg ugye a bűneit, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, és helyreálljatok az elmétek és a szívetek szellemi irányultságára. Mert óriási, erőteljesen működő erő lesz elérhetővé az igaz ember, buzgóságos, szívből jövő, folyamatos könyörgése. Még egyszer felolvasom. Óriási. Mekkora? Óriási. Óriási. Óriási erő gyűlik össze, annak ellenére, hogy érzed-e vagy nem, a megigazult hitből való embernek az imája által. Óriási, erőteljesen működő erő tesz, erő lesz elérhetővé az igaz ember buzgóságos, szívből jövő, folyamatos könyörgése által. Vida így mondja, sok erőt ad az igaz ember buzgó könyörgése. Sok erőt. Két dolog van itt. Van egy olyan, hogy minőség, és van olyan, hogy mennyiség. Bárki bármit mond, van mennyiség is az imádságban. Kis ima, kevesebb ima meghallgatás. A minőség a megigazultság. Az egész igének az egyik titka, hogy egy megigazult szívből kell imádkozni a betegekért, vagy az életed összes területén, hogy megszabaduljál, hogy meggyógyuljál. És ma erről fogok beszélni, és szerintem jövő héten is a megigazultságról, elég sok kijelentést kaptam, és szerintem én is nagyon sokat épültem, és teljesen kicserélte az Úr a héten az ima életemet. Meg fogom nektek mutatni. Nagy erő szabadul fel a folyamatos imádságban, vagy azt mondhatjuk, ezt Jakab mondja, hogy az erő munkálkodik, működik az imádság alatt. Mit jelent? Te imádkozol egy igaz, megigazult állapotból, és Isten ehhez erőt ad. Gyűlik az erő. Tehát mondhatjuk azt, hogy az erő növekszik a buzgóságos szívből jövő imádság alatt? Ámen. Hangos mondjátok, hogy ámen. Ámen. Van értelme imádkozni? Ámen. Van értelme keresni az Urat? Van értelme, hogy egyáltalán tudd azt, hogy milyen egy megigazult szívvel teli ima? Szerintem óriási. Tudjuk, amikor szolgál az ember, néha mindig, hogyha figyel, szellemben megpróbál lenni, mindig hall egy másik hangot, itt a kritikus hangokat, amit meghall a másik füle, és akkor azt mondják, hogy ugyan már, hát ezek a só, akik azt mondják, hát nem is kell, nem kell ennyi ima, nem kell ennyi buzgóságos ima, hát figyelj már, Isten elég, ha csak rád néz, és a szívednek az indulatát már látja, és felsóhajtasz, és megszabadulsz, és meggyógyulsz. Elég egy sóhaj, vagy kettő. Hát én azt mondom, hogy van ilyen könyörület, van ilyen irgalom. De én még nem láttam olyan Szent Szellemmel betöltött keresztényt, akit Isten használ, akiken keresztül az ajándékok működnek, akin keresztül a bölcsesség kijelentése működik, hogy ő csak egy ilyen sóhajtozó keresztény. Uram, oszd ki ezt az ajándékot nekem, ámen, megyek el. Én még ilyet nem láttam. Nem igaz, nem igaz. Vannak, amikor az Úr meghajtja a sóhajidat, ha neked nem tudsz már mit csinálni, mert annyira beteg vagy, értitek, miről beszélek. De nem így tervezi az imát Isten. Ha valaki csak egy picit ismeri az igében, hogy mit tanít az ige az imádságról, tudja azt a rengeteg fajta imastílust. És itt a betegséggel kapcsolatban ezt a buzgóságos könyörgést mondja Jakab. És utána az érdekes rész. Hirtelen bejön egy ószövetségi személy, egy próféta, égbe kiáltó, Jakab téged és engem egy ószövetségi prófétához hasonlít. Hogy jövök én ahhoz, hogy Illéshez hasonlít engem Jakab? Kiráz a hideg, és föl vagyok háborodva. Tudjátok, nagyon sokszor kiakadunk olyan prédikátorokon, akik följebb akarják emelni a létszet a szívedbe. Hogy hitre tanítanak, vagy magasabb szintű hitre, akkor azt mondom, hogy akadj ki Jakabon. Mert ő bizony felemeli a lécet. Felemeli a lécet. Hozzá, hozza a szívedhez Illést. Illés ember volt hozzánk hasonló, természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig, és ismét imádkozott, és az ég esőt adott, a föld megtermi a gyümölcsét, pont vagy felkiáltójel. Vagy kérdőjel? Nem. Pont felkiáltójel. Jakab mondja ezt, aki nagyon előjárt a hitben és a cselekedetek üzenetében, aki nagyon jól tudta, hogy a hitet követnie kell cselekedeteknek. És nem csak a jellemre, hanem azt, hogy meg tud mutatni, hogy te hitben állsz, a gyógyulás, a szabadulás területén is, hogy olyan cselekedeteket hajtasz végre, ami hitből volt. Amen. Szóval mi van ezzel az imával? Nézd meg. Tehát ha nem érzed, akkor is erő gyűlik össze, azt mondja Jakab. És Isten beleteszi az erejét a buzgó imádságba. A mi részünk a hit, az Isten része az erő. Amen. A mi részünk a hit, az ő része az erő. És előtte, miről prédikáltam az Isten tisztelet elején, nem készültem, a hallás, ugye? Ne felejtsétek el, a legfontosabb fundamentum a hallás, hogy hogyan hallgatsz. Nem létezik, az igaz emberről fogok most beszélni, nem létezik, hogy helyes ima stílusokat, helyes imákat tudunk elmondani, ha az elménk nem újul meg. Ugyanis, mire kell, hogy megújuljon egy hívőnek az elméje? Először a megigazultságra. Oda hozza az Úr az elméjét, a szívét, hogy egy megigazult állapotot el tudjon érni az Úrral való kapcsolatába, higgyen a megigazultságának, helyre tegye az életét, ha szükséges, és átállítja az Úr egy megigazult állapotba a gondolkodását. Mert ha megigazultan gondolkodik valaki, akkor az imájában megigazult imák fognak kijönni. Megigazult, akinek bűnbocsánata van, aki nem retteg, aki nem fél, aki nincs kárhoztatás, aki nincs vádlás alatt. És ennek az embernek az imája, a megigazult szívből való imádság hoz ekkora gyümölcsöt. Nézd meg ezt az Illést. Egy olyan emberhez hasonlít bennünket, aki az egyik legnagyobb csodákat tette az Ószövetségben. Ketté választja a Jordánt a köntösével, föltámasztja azt a kisfiút, odaáll Akábel, és azt mondja, hogy itt állok Isten jelenlétében, és amúgy én megmondtam, nem lesz eső 3 évig. Nem kiakasztó? Egy olyan Illésről beszél, aki a Kármel-hegyen egy olyan ítéletet hoz a Baál felett, hagyd, hogy bemenjen a szívedbe, hogy ugyanolyan természetű volt, mint te. Az egy dolog, most nem ment el az eszünk, ugye, ő próféta volt. Nem arról van itt szó, hogy te is prófétai ajándéknak a részese lehetsz, hanem a fókusz, amit Jakab mutat, ez az igazság, a megigazultság, hogy megigazult szívből azok a dolgok, amiket te, az Úr mutat neked, azokból megszabadulhatsz, helyreállhatsz, érted? Amire téged Isten elhívott, amit Isten mondott neked, azok a dolgok működniük kell, úgy, ahogy Illésnek, a prófétának is működtek ezek a dolgok. És egy ilyen személyhez hasonlít téged az Úr. Nem csak azt jelenti ez, hogy ugyanolyan érzelmek voltak, habár hagyj jegyzem meg, igen, ugyanolyan természetű volt, mint te meg én. Jézabel, mikor megtámadta, összeesett. A nagyisten embere, aki egy hatalmas győzelmet hoz a Kármelhegyen, Baál fölött, Akáb fölött, és a drága felesége fölött. A legdurvább korszakban élt Illés. Izraelnek a történetmények között szerintem a legdurvább korszak volt. Ez az Akáb elvette ezt a szidonbeli Jézabelt, és nem elég, hogy még megvolt ugye a borjú kultusa is Akábnak, tehát a két ember összejött, és még több bálvány lett, hanem Jézabel hozta magával az Aserát, a bált. Boál a termékenységnek az istene volt, és ő az esőt, ő a természetnek az istene. És egészen addig hozta be ezt a bálványimádó szellemet ebbe az országba, hirtelen azt vett észre a próféták, hogy egyszerűen elpogányosodott Izrael. Annak ellenére, hogy volt egy igaz istenük, és bejött egy bálvány, még egy bálvány, és egyszerűen csak azt vették észre, hogy az egész nép a bálványimádás alatt van. Salamon után 200 évvel virágzott Izrael a bálványimádástól. Salamon után, Isten nagy embere után. És mikor megtámadta őt Elizeus, ugye kiirtotta a prófétákat, utána ez az Illés is a nagy csata ellenére összeomlott, elgyengült, úgy, ahogy mi. Ugyanúgy. És utána meg akart halni. Ő is átéli azokat a fájdalmakat, átélte, amiket mi. Milyen egy veresség, egy nagy győzelem után. És azt mondja, hogy hozzánk hasonló volt Illés. Amen. Ki az igaz ember? Kit nevez az ige igaz embernek? Ezt tudjátok-e? Ez egy házi feladat, ezt mindenkinek tudnia kell. Először is igaz embernek azt nevezi a Biblia, akit Isten igaznak titulál. Jézus érdemei miatt. Ezek olyan emberek, akik hisznek a Krisztus megváltói munkájában, a teljes megváltásban hisznek, elé járulnak Isten elé, és még ha vétkeznének is, akkor is képesek Isten jelenlétébe visszamenni, vissza tudnak térni Isten jelenlétébe. És azt mondja a 2 Korintus 5.21, ide gyertek, légy szíves. Azt gondolom, hogy meg fogunk erősödni az imádságban, meg fogjátok látni, és nagyon sokan újból, nem jó szó ez, de kedvet fognak kapni az imádságra. És fog jönni a közbenjárás ereje, a közbenjárás szelleme, hiszen erről beszélünk. És meg fogja lepni Isten, meg fogja látogatni Isten a gyülekezetünket újból. Erős, közbenjáró férfiakkal, asszonyokkal, akik tudják, hogy van értelme, amit csinálnak. És valószínűleg, ki kell mondanom, vannak emberek, akiknek meg kell térni, hogy nem imádkoznak. Meg kell térni. És meg kell találni az okot, hogy miért nincs az életében ima. Miért nem tud imádkozni. Mi a probléma? És a 2 Korintus 5.21-hez gyertek. Az igaz embernek a legfontosabb az Úrral való kapcsolata. A legfontosabb, nem csak szajkozza, hogy ő megigazult, hanem a leges, legfontosabb dolog, hogy mindig visszakerjön az Istennel való kapcsolatnak arra a mélységére, ahol megvannak bocsátva a bűnei, lemennek a terhek róla. Amen. Egyszerűen mindig rendezni akarja a kapcsolatot az Istennel, ha valami történik. 2 Korintus 5.21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk ő benne. Isten igazságossága vagy. Én is az vagyok. Isten igazságossága vagyok. Ki tudod ezt mondani? Ki tudod az imában mondani azt, hogy te Isten igazságossága vagy? Ha nem tudod kimondani, lehet, hogy egy-két démont ki kéne űzni, ha te természetesen nem érsz bűnbe. Ki kell tudnod mondani, hogy én Isten igazságossága vagyok? Az Úr megbocsátotta a bűneimet, megbocsátotta a vétkeimet. És előtte mondja Pál, hogy akik Krisztusban vannak, a régiek elmúltak, és minden újjá lett. És a megtérés bűnbocsánat után Az alaphelyzetünk az, hogy Isten igazságosságává váltunk. És innen kezdődik a hívő élet tulajdonképpen a megtérés után. És ez a megigazultság működik az imádság alatt. És ide térsz mindig vissza. Ez a pont, ahova Isten téged vissza akar vinni. A királyság is a valódi országod. Mert felülről születtél újra. És olyan állapotba hoz téged a megigazultság, és ez döbbenet, mintha soha nem vétkeztél volna. Nagyon nehéz, értsétek meg, tudom nagyon jól az emberi agyaddal fölfogni, hogy olyan állapotba kerülsz a megigazultság által, mintha soha nem vétkeztél volna. Nem akarok most direkt a egyensúlyba hozni a prédikációt, tudjátok úgyis, hogy miről van szó, de ha tudni akartok esetleg a megigazultságról, a Palinak a honlapján az Istenkeresőn írta Lalival egy nagyon kiegyensúlyozott tanítást a megigazultságról, azt nézzétek meg, mert szerintem nagyon rendben van. Tehát, és az igaz és az igazságos szavak a Bibliában az egy. Tehát nem lehet szétválasztani. Akár az Ószövetséget nézed, vagy a Hébert, az igaz és az igazságos, azok egymással felcserélhető kifejezések. És nagyon nehezen tudjuk kimondani azt, hogy én megigazultam, ezt megtapasztaltam sokszor. Nem tudod kimondani, és akkor van a baj, hogyha nem tudod kimondani, és nincs az életedben, tehát az életedben megvalatlan bűnök vannak, akkor érthető. De ha te valóban nincsenek meg nem valott bűnöd, ki kell tudnod mondani, hogy megigazult ember vagy. És Isten igazságossága vagy. Megigazulás annyit tesz, hogy igaznak, igazságosnak lenni. Igaz vagy, igazságos vagy. Akár az újszövetségi értelemben, akár új szövetségi értelemben. És nézd itt az igét, tehát Jézus bűnné lett. Jézus az ártatlan, a tiszta, a szent lett bűnné azért, hogy te és én Isten igazságosságává válhassunk. Isten ráhelyezte az összes bűnt a názareti Jézus Krisztusra. Emberi aggyal ez igazságos? Nem. Megérdemelte ezt Krisztus? Nem. Mindannyian tudtuk, hogy nem Isten maga ölte meg a fiát, nem ő kínoszta, hanem Isten eleve elrendelt tanácsából történt meg mindez, hogy az atya és a fiú azt mondta, hogy igen, és ámen, és megegyeztek. Nem Isten ölte meg a fiát, hanem ahogy mondja az Abcsel 2-ben Péter, hogy Izraelit a férfiak, itt volt előttek a názáreti Jézus Krisztus, és jeleket, csodákat tett, és akkor ti az igazat, a szentet, hogy is mondja, bocsánat, jól szeretném ezt idézni, mert azt gondolom, hogy azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadtátok gonosz kezeitekkel, keresztfára feszítve, megöltétek. Kit az Isten feltámasztott a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt neki attól fogva tartatnia. Na milyen Isten kép ez, aki engedi, hogy a fiát megöljék? Milyen Isten kép ez? Vagy bocsánat, milyen atyakép? Milyen atyakép ez, hogy bűnné teszi a fiát? Ezért mondom, hogy ne menjünk ezekre a szintekre, hogy mindig megváltoztatjuk, hogy az atya milyen lenne, hogy a földi atya lenne. Mert az atya ezt is megengedte. Amen. Bűnné tette a fiát. Nézzük a Róma 14-et. És de itt nincs vége a történetnek. A halál fájdalmait is megoldotta az atya. Mert utána egy hatalmas dicsőség várt a Krisztusra. Mikor a mennybe ment, felültette a maga jobbjára, és megoldotta a fájdalmait, és meggyógyította a Krisztust, a kereszt okozta szenvedésből, fájdalomból, és a korbácsolásból, mindenből meggyógyította. De az ő eleve előre tudásából, így mondja Csia, az eredeti történet, az eredeti ige, az előre tudásából történt meg mindez, és odaadta értünk a fiát. Valószínű, ezt el kellett mondanom, nem készültem erre, de bűnné lett Jézus, beteggé lett, az összes betegség ráment, a bűn ráment a Krisztusra, minden ráment azért, hogy te meggyógyuljál, megszabaduljál, és helyreálljál. Amen. Tehát miért nem működik a hit általában az emberek életébe? Azért, mert a megigazultsággal vannak alapvető problémái az embereknek. És hiába mondod neki, hogy hígy, nem fog tudni hinni, amíg ki nem békül a szívében az atyával, amíg nem tudja, hogy mi ez, hogy megigazult, csak nem tudja átvenni az igét. Nem tudja, hogy mi fán terem ez a megigazultság. És A Róma 14-ben azt mondja az ige, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, igazságosság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Tehát a Szent Szellem, az Isten királysága Szent Szellemben található igazságosság. Szent Szellemben található öröm, és Szent Szellemben található békesség. A Szent Szellemen kívül nincs megigazultság. A Szent Szellem mutatja meg a megigazultságunkat. Amen. Nem evés, nem ivás, nem természetes dolog az Isten királysága, hanem a Szent Szellemben lévő megigazulás. Mondom, helyettesíts be, ha érzed, hogy nem annyira tudod ezt a megigazulást átvenni, helyettesíts be az igazságosságot megigazultságnak. Természetesen a megigazult ember igazságos, az eredeti szövegértelmű, mint az Ószövetségi Cádék, korrekt, jogszerű, becsületes ember, de nem csak ez a gyümölcse a megigazultságnak, hogy egy korrekt, becsületes hívő, hanem a megigazultságának vannak tettei, gyümölcsei az ima életében, vannak tettei a keresztény életében, behozza a megigazultságát az imádságba. Amen. A megigazult embernek a buzgó könyörgése hasznos, és erőben van, és munkálkodik. És azt mondja az Úr, hogy aki ezekben szolgál, a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált. Amen. Másképpen fogalmazva, az Isten királysága az életünkben, Isten király uralma az életünkben nem jöhet létre megigazultság által. Ha várjuk a királyságnak az erejét, királyságnak a hatalmát, és vágyunk arra, hogy hitteltel imákat mondjunk, a megigazultságot kell megerősíteni újból a szívedben, a szellemedben. Az imádságban úgy látom, hogy inspiráció van. Ha valaki elveszti az inspirációját az imádságra, akkor vissza kell térnie, hogy inspirálja őt Isten az imádsággal kapcsolatban. És itt azt mondja az ige, hogyha kedves szeretnél lenni, azon túl merülen, hogy már mennyire kedves vagy, járjál ebben elő, ebben a három dologban, a megigazultságban, a Szent Szellemben található megigazultságban, a Szent Szellemben található békességben, és a Szent Szellem által található örömben. Mert aki ezekben jár, az a kipróbált, és Isten és emberek előtt is kedves. Látod? Ennek az országnak az alappillére, a királyságnak, ugye az erőszakosok Isten királysága a megigazultság, a békesség és az öröm. Az öröm is. Az öröm is. Egy megigazult szív, még akkor is, hogyha nem multimilliómos, nem milliómos, akkor is a szívében békesség és öröm van a megigazultsága miatt. Ezt mondja az ige. És Pál azt mondja, hogy a szellem szolgálatában azt láthatod, hogy még dicsőségesebb a szellem szolgálata a megigazultság miatt. Amen. 2 Korintus 3:8-9. Mennyivel inkább dicsőség övezi a szellem szolgálatát, mert ha a károsztatás szolgálata dicsőség volt, mennyivel gazdagabb dicsőségben az igazságosság szolgálata. Amen. És a Róma 5-ben azt mondja Pál, hogy ebben az életben, tudjátok nagyon jól, Róma 5:17, uralkodunk ebben az életben a kegyelem és a megigazultság ajándékának a bővölködésében. Nem egy cseppet kaptunk a megigazultságból, nem egy cseppet kaptunk a kegyelemből, hanem bővölködünk. És ezt elhiszed, vagy nem, így kell imádkoznod. Egy határozottan, határozottan megigazultságból. Nem csak Illés imádkozott így, hanem Dávid is imádkozott. Amen. Dávid soha nem imádkozott, úgy én láttam, akár most valamelyiknek olvastam az 1 Sámuel 22-t. Mindig azzal kezdi az imáját, hogy Isten kicsoda, és hogy neki kicsoda Isten. Ez két különböző dolog. Imádkozhatsz örökkévaló Isten, te, aki teremtetted a mennyet és a földet, te, aki ezt és ezt tetted. És ő azt mondja, hogy te vagy az én erősségem. Te vagy az én pajzsom. Te vagy az én gyógyítom. Te vagy az én kőváram. Te vagy az én kősziklám. Mindig behozza az Istennel való személyes kapcsolatát az imádságba, és tudja, hogy neki kicsoda Isten. A megigazult ember tudja, hogy neki mit jelent az Úr. Tudja, hogy neki kicsoda a Krisztus. Egyetlen egy imájában sem, és most koncentráljunk, a vizuális típus vagyok, akár a Sámuel 22-be, nem úgy imádkozik, hogy ő nem fog megszabadulni. Úgy imádkozik, hogy meg fogok szabadulni. Egy megigazult embernek az imája, akár Dávid, vagy igen, Dávid, akármilyen mélyen volt. Azt mondja, a halál vett engem körül, a pokol vett engem körül, de az Úr az én kősziklám, az én Istenem. Soha nem imádkozik úgy, hogy ő nem fog megszabadulni. Kérlek, jegyezzétek ezt meg. Soha. Nagyon jó volt, nagyon sokat épültem a Nándi imáján keresztül. Azt akarom mondani, hogy ez egy megigazult imádság volt. Minden benne volt, ami kell. Az alázat, az Istenfélelem, aztán csak nem akarom fényezni, de egy tipikus példája volt a heles imának, hogy mit vár el az Isten tiszteleten. Minek kell történni? Amen? És ez a megigazult hitből való ima. Sose imádkozott Dávid, úgyhogy nem fog megszabadulni. Sőt, mondok még egy dolgot. Mindig tudta, hogy Istennek fontos. A megigazult ember tudja, hogy ő kedves Istennek. Kedves. Úgy imádkozott, hogy Isten ő miatta lehajlítja az eget, füst száll fel az orrából, lehajítja az eget, menj dörög az én Istenem, kiért? Miattam. Miattad. A megigazult gyermekek miatt így jön le az Úr. Érzed, hogy kezdem fölépíteni, hogy hogyan kell imádkozni megigazult hittel szívből? Úgy imádkozik, hogy még az imádságában is el tudja mondani, Uram, a kezeim tisztasága szerint fizess meg nekem. Istenfélelem van az életébe. Tudja azt is, hogy nincsenek meg nem vallott bűnei, még azt is elmondja az Úrnak. Nem azt mondja, hogy bocs, hogy élek. Igen, köszönöm, Uram, hogy megigazoltam, megbocsátottad a bűneimet. Itt állok előtted. Uram, köszönöm neked. Uram, hogy nincsenek meg nem vallott bűneim. Kezeim tisztasága szerint megfizetsz nekem. Amen. Aztán a megigazult ember imájában megtámadja az ördögöt. Nem csak bocs, hogy élek, nem csak könyörgök, hanem neki megy imával az ördögnek. Erőszakosokká fog minket tenni az Úr, hogy valóban, amiről beszélünk, az lejöjjön, megnyilvánuljon, helyreálljunk. Igen, az Úr megfizetett nekem igazságom szerint, kezeim tisztasága szerint fizet. És utána azt mondja a 39-esben, vagy a 38-ban, üldözöm ellenségeimet, elpusztítom őket, nem térek vissza, míg meg nem semmisítem őket. Tudsz így imádkozni? Velem együtt. Tudsz úgy imádkozni, hogy ez az undorító démon, ez a gonosz szellem, ez a probléma az életemben eltakarodjon? Mert erőszakosok Isten királysága. Dávid így imádkozott. Szabad így imádkozni. Neked meg kell támadni az ördögöt. Meg kell támadnod az ördögöt. Elég volt már, ha csak könyörgünk. Nem? Megtámadod az ördögöt. Mert nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. Elég a siránkozásból már. Hát nem veszük észre, hogy a siránkozásra semmit nem értünk el. Szellemi harcra hív az Úr. Megigazult emberek imádságáról van szó. Amen? És nézd meg. Mert te erővel övesztél fel engem a harcra. Ott az erő. És figyelj. Megadtad, hogy ellenségei meghátráltak. Gyűlölöm, akiket elpusztítottam én. Felnézek, de nem volt megszabadítsa őt az Úrhoz, de nem felelt nekik. Figyelj, szétmorzsolom az ellenséget. Semmivé lesz az életemben az ördög. Semmivé lesz a gyerekem életébe az ördög. Figyeld meg, ha így elkezdesz imádkozni. Egyszerűen azt hiszed észre, hogy hoho, valami történik a szellemvilágba. Látása volt arról, hogy az ellenség elpusztul. Hogy az ellenség le van győzve, és le lesz győzve az életébe. Szétmorzsolom őket, mint a föld porát. Összezúzom, mint az utca sarát. Széttaposom őket. Megmentettél, stb. Stb. Egy vízió. Egy megigazult embernek van egy víziója, látása, hogy a Golgotai kereszten Jézus győzött, az ördög győzött, és így imádkozik. Figyeljetek, én azt érzem, hogy sokkal jobban fel tudnánk dobni a hétközi ima alkalmakat, hogyha kicserélnénk az imáinkat, az elménk megújulna. Mit jelent az, hogy az elme megújul? Az, hogy lecserélem az én gondolataimat Isten gondolataira. Ha most mondtam nektek, hogy milyen egy helyes ima, egy megigazult ember, ószövetségi szentnek az imája, akkor behozod az életedbe ezt. Így imádkozol. Azt mondja még egyszer Jakab, hogy Illéshez hasonlít bennünket. Gyertek az 1 Királyok 17-hez, ezt még elmondom. Nem sok mindent tudunk erről az Illésről, csak az, hogy Tisbéből származik, Gileádból. Egyszer csak hirtelen előjön, és elmondja, hogy nem lesz eső. Sem harmat, az én beszédem szerint. Kicsit ugye nem egy ilyen, kicsit bátor imának tűnik, tehát azt gondolom, hogy nem volt baja a szólásszabadsággal Illésnek. Tehát tudta, hogy Isten mit mond neki, amíg én azt nem mondom, addig nem lesz eső. De ez mire alapozódott? Az Úrral való kapcsolatára. És hallotta az Úrtól, hogy Isten nem akar esőt. És nagyon sokszor halljuk az Urat, szól hozzánk, és utána mégis elkezdünk kételkedni, hogy tényleg ő szólt-e. És sokszor észrevettem, hogy leromboljuk azt, amit már felépített az Úr, mert tényleg szólásszabadsága volt, szabad szólása, és tudta, hogy az Úr mellette fog állni. És elvitte az Úr, gyorsan eldugta őt a kérít patakja mellé, azt jelenti a szó, megnéztem, hogy elkülönítette ahhoz, hogy ő táplálja természet fölötti módon. És utána ugye tudjátok, hogy parancsoltam a hollóknak, ugye jöttek a hollók, és táplálták őt, és amikor már túl kényelmes volt az Isten emberének, akkor Isten tovább vitte. Nem jó megülni egy helyen, tehát hogyha nem lépsz tovább a következő szellemi szintre. És utána elviszi egy özvegyasszonyhoz, akin keresztül táplálja őt az Úr a következő szintre. És azt látod, hogy ennek az asszonynak meghal a gyermeke. És figyeld ezt az imát. Ószövetségi, megigazolt ember imája. Mondta neki az asszony, mondta Illésnek a 18-as vers. Mi vétettem ellened, Istenek embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttasd az álnokságamat, és megöljed az én fiamat? És mondta neki, add ide a te fiadat, és ő elvevé azt az ő kebeléről, és felvé a felházba, amelyben ő lakik vala, és az ő ágyára fekteté. Megfogta a gyereket. Akkor kiáltott az Úrhoz, és azt mondta, én Uram, Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre, akinél én lakom, hogy az ő fiát megölöd. Teljes bizalom Istennel. A kapcsolatban látod azt, hogy mer imádkozni, mer kimondani dolgokat, mer nehéz dolgokat is kimondani az atyának. Nem fél az atyától, nem fél imádkozni, nem fél megkérdezni még azt is tőle, hogy Uram, ez miért történt? Hát Uram, mondd meg! Még ezt is meg tudja tenni. És oda fektette az ágyra a gyereket, ráborult 3-szor a gyermekre. Nem mondja az ige, hogy hallott-e valamit. Nem mondja, hogy és szólt az Úr, egy hatalmas hang hangozott. Ráborult a gyermekre, és felkiáltott az Úrhoz mondván, én Uram, Istenem, térítsd vissza a gyermek szellemét ő belé. És meghallgatta az Úr Illés szavát, megtért a gyermekbe a szellem és megélet, vagy a lélek. És felvette Illés a gyermeket, alávitte a felházból, a házba, és odaadta az anyjának. 3-szor borult rá a gyermekre. A megigazult ember nem egyszer imádkozik, nem 2-ször. Mert ami táplálja, figyeljetek jól, ami táplálja az ima életet, ami mindig viszi elé, hogy az Úrral egy megigazult állapotban van. Ugyanis valódi megigazultság, valódi közösség Istennel nem lehet megigazult állapot nélkül. Tehát a megigazultság visz téged egy helyes kapcsolatba, egy helyes közösségbe Istennel. A megigazult embernek az imája nem bűntudattal, kárhoztatással, vádlással teli. Még egyszer hozzáteszem, akinek nincsenek meg nem vallott bűnei. Érted? 3-szor imádkozott, nem egyszer, nem 2-szer. Nem támad föl a gyerek elsőre. Másodszor se támad föl az a gyerek. 3-szor, mert mit mond Jakab, hogy munkában van az igaz embernek az imádsága. Fölszabadult még több erő, amikor egyszer borult rá, másodszor borult rá, 3-szor borult rá. Fölszabadult még több erő. És ha megnézed a hegyi győzelem után, gyertek a 18-as fejezet végére, Isten adott ott a Baálnak, megmutatta neki, na most melyik Isten? Melyik Isten? Ki az Isten? A Baál, vagy pedig Jahve. Azt mondja, Illésnek a neve azt jelenti, hogy az én Istenem örökké való. Az volt a szolgálatának a lényege Illésnek, hogy bemutassa, hogy Isten örökké való. És egyetlen egy úr van, és őtőle van eső, őtőle nincs eső, ő áldja meg a termést, és mikor győz a Kármelhegyen, Isten előtte már mondja neki, hogy most már jelenjél meg, menjél elmenni Akábhoz, mert esőt fogok adni. Elmegy, elmondja, és utána jön ez a Kármelhegyi győzelem, és utána olvasom a 40-es verset, és mondá Illés nekik, fogjátok meg a Bál profétáit, senki el ne szaladjon közülük, és megfogák őket, és alávivék őket Illés a Kison patakja mellé, és megölte őket. Akkor mondta Illés Akábnak, eredj fel, egyél és sigyál, mert nagy esőnek a zúgása hallatszik. Honnan hallotta ezt a zúgást? Szellemében. A szellemében az igaz ember hall. Kapcsolatban van Istennel, közösségben van Istennel a megigazult ember. És felment Akáb, hogy egyék és igyék. Illés pedig felment a Kármelhegy tetejére, és leborult a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tette. Tehát valahogy így, ide tette. Ezt hívják ugye egy vajúdó imádságnak. És annak ellenére, hogy tudta, hogy Isten akarata az, hogy jöjjön az eső, mégis így imádkozott. Nem azt látod, hogy itt parancsolt újból, hanem itt imádkozott azért, mert a megigazult embert vezeti a Szent Szellem. Nincs séma az életébe. Figyel, kapcsolatban van az Úrral mindig. És az Úr azt mondta neki, hogy így imádkozzon. És elkezdett így vajúdni. És így imádkozni. És mondta az ő szolgáinak, menj fel, nézz a tenger felé. És felment, és arra felé nézett, és mondta, nincsen semmi. Nincsen semmi. És mondta Illés, menj vissza. 7-szer. 7-szer. És hagyd mondjam el, ha 7-dikre se jött volna eső, akkor 8-szor imádkozik. 9-szer, 10-szer, 11-szer, 12-ször, mert az igaz ember buzgóságos könyörgése munkában van. És tudja, hogyha valami Isten akaratában van, az meg fog történni. Ha tudjuk, hogy kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat bennünket, ha tudjuk, hogy megvannak nála a kéréseink. És ha, figyelj, ha tudjuk, hogy meghallgat minket, megvannak, amit kérünk tőle. Látod? Ha tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, hát tudjuk, hogy meghallgat minket, akkor megvan a válasz. Tudta, hogy Isten meghallgatja. Mert az igaz ember imáját Isten meghallgatja. Az igaz emberek a könyörgése följut az Úr elé. És addig imádkozott, amíg meg nem jött az eső. Én nem azt mondom, hogy mi így imádkozzunk, hogy jöjjön eső és zárjuk be az eget. De a te életedben jöhet eső. A te életedben jöhet gyógyulás, szabadulás. És jönnie kell, ha kitartóan imádkozol. Amen! Jönnie kell, és senki nem lesz az, aki téged elbátortalaníthat. Mint jöjjön ez a szolga. Nincs semmi Illés. Hagyd abba, Isten ember, ez holt ügy. Menj vissza! Visszajön. Megint nem történt semmi. Menj vissza! Hát nem igaz, most sincs. Illés nem elvesztette a buzgóságát, hanem még inkább beindult a szíve, szelleme, hogy megkapja azt, megtörténjen az, amit Isten akar. És utána, értitek? Most azokhoz szólok, akiknek az életében nem történt meg az, amit vártak. És vagy emberek elbátortanították, vagy saját magad szelleme, nincs semmi. Semmi. Nagy nulla. Hiába imádkozol. Ezt mondja az ördög. Hiába imádkozol ezért. Hiába. Nem fog megtörténni. És ez a szolga engedelmesen visszament. Arra felé nézett. És lőn hetedúttal mondta a szolga. Jé, van egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere. Ez jön fel a tengerből. Illés meg se várta, hogy eső legyen, csak egy felhő elég volt neki. Csak egy felhő. Ott a felhő, jön az eső. Ez a bizalom az Úrral. A megigazult ember bizalma. Hogy meghallgat minket, ha az ő akarata szerint imádkozunk. És jön az eső, mert ő megígérte. Jön az eső, mert megígérte. De oda teszem magamat, nem csak sóhajtozok, hanem imádkozok, imádkozok, imádkozok. Ez a Jakab illése, amit fölkínál az új szövetségi egyháznak, hogy így imádkozz. Imádkozz így, ilyen vajodó imádságban, imádkozz úgy, hogy kihirdetsz, mert ki is kell hirdetned, mert a megigazult ember, ahogy mutattam Dávidnál, kimeri hirdetni Isten akaratát. Nem fél a megvallásoktól. Ki hirdeti Istennek az üzenetét, Istennek az akaratát. Azt mondta Illés, odaállok, és eső lesz, és nem lesz eső. Ezt természetesen a te elhívásodhoz képest tedd. Remélem értitek, hogy nem magasabb szintű hitre akarlak titeket bevinni, hogy proféták lesztek meg apostolok, hanem a te életedben is kell működni ennek, hiszen a gyülekezetnek mondja ezt Jakab, hogy így építsétek fel a hív életeteket, így építsétek fel az ima életeteket, hogy ebben hisztek. És jött az eső. Egészen addig rendíthetetlenül imádkozik, amíg meg nem jön a válasz. Istennek, befejezem ez a mai napon, ilyen Illés emberekre, Illés szellemű, és Illés erejű emberekre van szüksége, akik keresztül az egyházat is helyre fogja állítani, akiket akar elhív szolgálati ajándékoknak. Tudjuk nagyon, hogy ő Illés szolgálati ajándék volt. De még egyszer, értsétek meg, Jakab nem szolgálati ajándékokról beszélt, hanem az igaz emberről beszélt, hogy hogy imádkozik. És az igaz ember, ez a vajódás, ahogy mondja Pál is, hogy hogy imádkozik a Galata gyülekezetnek, írja, hogy amíg ki nem ábrázolodik Krisztus, akiket fájdalommal szülök, ezek a megigazult emberek tudnak szülni, tudnik várakozni, tudnak vajódni, mert csak vajódás után lesz gyerek. Tudnak imádkozni. Táplálja őket ez a megigazultság, táplálja őket a királyságnak az üzenete, mert ők felfogják, nincsenek illúzióvilágban, hogy tudják nagyon, hogy a királyságban az fog megvalósulni, ami Isten akarata, és ami elérhető számunkra, amire odaállunk. Amen. Dicsőség az Úrnak. Álljunk föl, jó? Figyeljetek, Isten ma azt akarja nektek mondani, hogy mondja az Ézsaiás 40-ben, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Szólj Jeruzsálem szívéhez, hogy megbocsátattak a bűneid, megbocsátattak a véneid, a bűneid, megbocsátattak a vétkeid. Szólj a szívükhöz, hogy Isten megbocsátott. Isten, akire kimondja, hogy megigazult, az megigazult. Ez egy megigazult ember. Újból visszatérhetsz a megigazultságba. És mikor rendbe kerülsz ezen a területen, és a gondolkodásod megújul azzal kapcsolatban, hogy kicsoda Isten, kicsoda neked az Isten, milyen pozícióban vagy Isten királyságában, és felfogod azt, hogy lehetséges, hogy 20 évig nem is voltál egy ilyen erőszakos ember. Erőszakos, kényszer alatt lévő ember, aki megfélemlíti az ellenséget. Akkor megváltozol, és elkezdesz kiáltani, és könyörögni az Úrhoz. Amen. Halleluja, dicsőség neked. Atyám, hálát adunk neked ezért a mai üzenetért. Hiszem, hogy szóltál hozzánk olyan dolgokat, amik meg kellett, hogy halljunk, Uram. Én azért imádkozom, Uram, hogy szállj a gyülekezetünkre most ezzel a megigazult embernek az imádságára, Uram, hogy taníts minket, vezess minket, hogy megértsük a megigazultságunkat, Uram, és megértsük ezt a szívet, ezt a buzgóságos, könyörgő szívet, hogy mit tervezel, Uram. Uram, imádkozom, hogy a gyülekezetbe megjelenjenek a Szent Szellemnek az ajándékai. Köszönöm, Uram, hogy Szent Szellem ajándékai működhetnek a mi életünkbe, és tudom, hogy már sokszor is működtek több embernek az életébe. És köszönöm, Uram, hogy különleges hitet is tudsz megosztani számunkra. És tudom, hogy nem az a baj, Uram, nem az a lényeg, hogy nagy-e vagy kicsi, ami történik az életünkben, de azon keresztül is tudod a hit ajándékát működtetni, Uram. Uram, igen, Uram, amikor ránézünk bibliai hősökre, vagy inkább az elmúlt századoknak a szolgálóaira, Uram, akkor akár Wigglesworth, vagy bárki, Uram, mindig kicsinek látjuk magunkat. És tudom, Uram, hogy szolgálati ajándékok voltak, de mégis tudom, Uram, hogy a gondolkodásom megváltozása által föl akarsz emelni, hogy a királyságért éljek, Uram. Uram, nem akarom, hogy kisebb rendőrségi érzést töltsön el engem, Uram, mikor imádkozok, hogy nem hallgatod meg az imámat, Uram. Imádkozom azért, hogy Szálljon most a te szellemed, Uram. És add vissza azokat az álmokat, amiket te mutattál már nekünk, amit elveszítettünk, vagy elfelejtettünk, amiben nem tartottunk ki. És taníts meg minket, Uram, imádkozni. Taníts meg minket szellemben működni. Uram, mutasd meg ezt a kiváltságot, hogy mit okoz az igaz embernek az imája a szellemvilágban. És imádkozom azért, hogy akiknek rendezni kell most az életét, és meg nem vallott bűn van az életükbe, ahogy felolvastam az igét, azok vallják meg a bűneiket másoknak, hogy helyreálljon az életük. Hogy utána Isten egy új, igen, vannak itt emberek, akinek bűnvallást kellene tenni. Valamilyen területen bűnvallást kellene tenni. Még ez nem történt meg, és egészen addig, amíg nem tudod, miért nem vagy felszabadulva, azért, mert nem történt meg a bűnvallás. Próbálod elhessegetni, de mégis nem tudsz olyan igaz módjára Isten elé járulni, ahogy kellene. És Isten azt akarja, hogy meggyógyuljál abból a bűnből, mert van úgy, hogy a bűnből is meg kell gyógyulnod. Van úgy, hogy igen, bűnt követünk el, és olyan fájdalmat okoz az emberi lelken, hogy összetörsz, és nem tudsz tovább menni, és pedig Isten már megbocsátott, szólt a szívedhez, hogy meg van bocsátva a bűnöd, és mégse tudod elengedni. Szükséged van gyógyulásra, szükséged van helyreállásra, Isten szelleme által, Isten jelenlétében. Halleluja, dicsőség neked, Uram. Köszönöm, Uram, dicsőség neked.